Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesajai László. Keddi adásunk témái. Ferenc pápa Imma világhálózatának januári üzenete a vallási kisebbségek diszkriminációja ellen. A Szent Atya elfogadta Michael Bloom érsek budapesti apostoli nuncius lemondását. 22 misszionárius gyilkoltak meg 2021-ben, jelenti a Fidesz hírügynökség. Lengyelországban kegyhelyet szenteltek Európa társvédőszentje, a Karmelita Edith Stein tiszteletére. Jézus nevében Vértesajai László elmélkedése. Ferenc pápa ima világhálózatának januári üzenete a vallási kisebbségek diszkriminációja ellen. Január 4-én a Vatikánban közzétették Ferenc pápa ima világhálózatának januári videó üzenetét, amely a vallási megkülönböztetés és a vallásüldözés ellen kéri a hívek imáját. A Szent Atya azért fohászkodik, hogy a hitük miatt diszkriminációt és vallásüldözést elszenvedő hívő emberek találjanak a társadalomban olyan elismerést és méltóságot, amely a testvéri létből fakad. Hogyan lehetséges, kérdezi a pápa üzenetében, hogy jelenleg sok vallási kisebbség szenved diszkriminációt vagy üldöztetést? Miként engedhetjük meg, hogy ebben a nagyon is civilizált társadalomban legyenek olyan emberek, akiket pusztán azért üldöznek, mert nyilvánosan megbajják a hitüket? Ez nem csak elfogadhatatlan, hanem embertelen és egyúttal őrület is. A vallásszabadság nem korlátozódik az Isten tiszteleti szabadságra, vagyis arra, hogy valaki a saját szent könyvei által előírt napon Isten tiszteleten vehessen részt, hanem segít a másikat megbecsülni az ő vallási sajátosságában, és őt igazi testvérként ismeri el. Emberként sok olyan közös vonás van bennünk, ami által képesek lehetünk együtt élni, és a különbségeket a testvéri lét örömével elfogadni. Apró különbség, vagy a vallás lényegi különbsége nem homályosíthatja el a testvéri lét nagy egyformaságát, a testvéri lét nagy egységét.
Elijamos el camino de la fraternidad.
Válasszuk a testvériség útját, buzdít a pápa ima üzenete, mert vagy testvérek vagyunk, vagy mindnyájan elveszünk. Imádkozunk azért, hogy a hitük miatt diszkriminációt és vallásüldözést elszenvedő hívő emberek találjanak a társadalmakban olyan elismerésre és méltóságra, amely a testvéri létből fakad. Szól Ferenc pápa ima világhálózatának januári videó üzenete. Ferenc pápa elfogadta Michael Bloom érsek budapesti apostoli nuncius lemondását. A Szent Atya az elmúlt év utolsó napján, december 31-én elfogadta Michael Bloom alessanói címzetes érsek lemondását Magyarország apostoli nunciusának címéről, adta hírül a Szentszéki sajtóiroda. Michael Bloom május 30-án töltötte be 75. életévét, és a szabályok szerint benyújtotta nyugdíjba vonulási kérelmét. A Szent Atya, Ferenc pápa 2018. július 4-én nevezte ki Michael Bloom címzetes érseket, verbita szerzetest, Magyarország apostoli nunciusává. Michael Bloom South Bendben, az Egyesült Államok béli Indiana államban született 1946. május 30-án. Miután belépett az Isten ége társaságába és lett verbita szerzetes, 1972. december 23-án szentelték pappá szülővárosában. Hazájában matematikai egyetemi diplomafokozatot, majd Rómában a Pápai Gergely Egyetemen teológiai diplomát szerzett. 1975 és 1983 között teológiai tanár volt a gánai Cape Coast regionális szemináriumban. 1983-tól 1990-ig az Isteni Ige Társasága gánai és Togo Benini tartományának elöljárója, 1990 és 94 között az Isteni Ige Társasága generális tanácsának titkára volt. 1995. április 1-től teljesített szolgálatot az elvándorlók és utonlevők lelkipásztori gondozásának pápai tanácsánál. 2013. február 2-án ugandai apostoli nunciusi kinevezést kapott. 22 misszionáriust gyilkoltak meg 2021-ben, jelenti a Fidesz hírügynökség. A pápai missziós művek 1927-ben alapított információs szolgálata, a Fidesz Nemzetközi Katolikus Missziós Hírügynökség évente közzéteszi a meggyilkolt misszionáriusok számát, nevét és rövid élettörténetét. A szomorú statisztika szerint 2021-ben szerte a világon 13 papot, egy férfi szerzetest, két női szerzetest, 6 világi hívőt öltek meg. A földészek tekintetében tavaly Afrikában ölték meg a legtöbb misszionáriust, köztük 7 papot, 2 szerzetes nővét és 2 világi hívőt, még Amerikában a 7 meggyilkolt misszionárius közül 4 pap, 1 szerzetes, 2 világi hívő. Ázsiában 1 papot és 2 világi hívőt, még végül Európában 1 papot gyilkoltak meg. A tendencia nagyjából ugyanaz, Afrika és Amerika az a 2 kontinens, ahol a legveszélyeztetettebb a misszionáriusok helyzete. A Fidesz hírügynökség adatai szerint az utóbbi 20 évben, 2000 és 2020 között 536 misszionáriust öltek meg a nagyvilágban. A Fidesz évenként közzétett listája már egy ideje nem csak a szorosabb értelemben vett ad gentes, a pogányokhoz küldött misszionáriusokat foglalja magában, hanem igyekszik nyilvántartani azokat a katolikus hívőket is, akik valamiképpen részt vettek a pasztorációban, és erőszak okozta halálukat, ha nem is kimondottan a hit iránti gyűlöletből ölték meg őket. Nem használják a mártír kifejezést, ha csak nem a szó etimológia értelmében, mint tanúságtevő, hogy ne előlegezzenek meg érdemben olyan megítélést, amelyet az egyház néhányuk esetében a jövőben esetleg hivatalosan megfogalmazhat. A misszionárius kifejezés minden megkeresztelt emberre használják tudván, hogy a keresztség erejében Isten népének minden tagja misszionárius tanítvány lehet. Minden megkeresztelt ember, akármilyen egyházi funkciója vagy hitismeretekben való jártossága legyen is, az evangelizáció aktív alanya, tanít Ferenc pápa az Evangélii Gaudium 2013-as apostoli buzdításában. Az a kevés információ, amit a meggyilkolt misszionáriusok életéről és halálok körülményeiről tudunk, nyilvánvalóvá teszi, hogy nem szenzációs műveikkel, rendkívüli munkájukkal tűntek ki, hanem egyszerű módon tettek tanúságot a hitükről egy erőszakos környezetben, ahol társadalmi igazságtalanság, kizsákmányolás, erkölcsi és környezeti hanyatlás uralkodik, ahol az emberi viselkedés azt határozza meg, hogy az erősebb erőszakoskodik a gyengébb felett. Egyáltalán nem tartják tiszteletben az ember életet, a jogokat és a tekintét. Ezek a papok, férfi és női szerzetesek, világi hívők tudatában voltak mindennek, sokan azon a földön születtek, ahol a halál érte őket, nem voltak tehát óvatlanok vagy éppen naivak, hanem amikor minden azt tanácsolta, hogy hallgassanak, fedezékbe vonuljanak, ne vallják meg hitüket, nem voltak képesek arra, hogy ne tegyenek tanúságot. Ahogy arról Ferenc pápa beszélt Eperjesen, múlt év szeptember 14-én. Afrikától Amerikáig, Ázsiától Európáig osztoztak mellettük lévő testvéreikkel, a hétköznapi életükben a maga veszélyeivel és félelmeivel, erőszakosságaival és nélkülözéseivel, mindennapos kis gesztusokkal tettek tanúságot, amelyek a remény csírái voltak. A meggyilkolt tanúságtevők közt vannak plébánosok, akiket az egyházközségükben öltek meg Afrikában és Amerikában, akiket megkínoztak és elraboltak olyan bűnözők, akik nem létező kincseket kerestek, könnyű váltságdíjat remélve, vagy el akartak hallgattatni számukra kényelmetlen hangokat, amelyek arra buzdították az embereket, hogy ne adják meg magukat passzívan a bűnbandák a szervezett bűnözés uralmának. Vannak közöttük papok, akik elkötelezetten munkálkodtak szociális téren, mint azok, akiket azért öltek meg Haitin, hogy elrabolják tőlük azt, amire e tevékenységeikhez képest volt szükségük, vagy akiket olyanok öltek meg, akiknek segítettek, mint Franciaországban. Venezuelában egy szerzetes rablók gyilkoltak meg éppen abban az iskolában, ahol a fiatalokat tanította arra, hogy építsék fel a jövőjüket. Szerzetes nővérek, akiket útonállók üldözőbe vettek és hidegvérre meggyilkoltak Dél-Szudánban. És még sok világi hívő, akiknek a száma egyre nő. Hitoktatók, akiket az általuk vezetett közösséggel együtt öltek meg Dél-Szudánban, fegyveres összetűzésekben. Fiatalok, akiket orvlövészek lőttek le, miközben segít vittek azoknak, akiknek Myanmarban a hadsereg és a gerillák közti összecsapások miatt el kellett menekülniük otthonaikból. Egy világi misszionárius nő, akit brutális módon gyilkoltak meg Perúban, hogy elvegyék a mobiltelefonját, egy fiatal férfi, aki a Közép-afrikai Köztársaságban egy felrobbant akna áldozata lett, amikor a missziós autón utazott. Egy bennszülött hitoktató, emberjogi aktivista, akit Mexikóban öltek meg. Ők mindannyian olyanok voltak, akik nem tudtak tanúságot nem tenni, és ezért szeretetből odaadott életük erejével küzdöttek nap mint nap békésen a zsarnokoskodás, az erőszak, és a háború ellen szól a Fidesz múlt évi jelentése. Lengyelországi kegyhely Európa társ védőszentje Edith Stein részére. A sziléziai Lubliniec városban, ahonnan Edith Stein anyai nagyszülei származtak, és amelyekben a későbbi szent gyermekkorának egy részét töltötte, december 8-án szentély rangjára emeltek egy templomot, az Auschwitzban mártír halált szenvedett szerzetesnő, a keresztről nevezett Szent Benedikta Terézia Kármelita nővér, Európa társ védőszentje tiszteletére. A szertartásra, amelynek Janko Piec, Gliwice püspöke volt a főcelebránsa, szepülterem fogantatás ünnepén került sor, 30 évvel azután, hogy a világon elsőként a templomot a zsidó vallásból a katolikus hitre tért vértanúnak dedikálták. A Szent Mise elején Rafael Grunert atya, a templom plébánosa bejelentette, hogy a jelenlévő hívekhez lélekben kapcsolódtak a betlehemi bencések, a betegápoló irgalmas rend Názáretben élő szerzetesei, valamint a német város, ahol Edith Stein megkeresztelkedett, Bad Bergzabern plébánosa. Rafael atya emlékeztetett rá, hogy a vértanút Szent II. János Pál pápa 1987-ben Kölnben iktatta a boldogok közé, majd 1998-ban Rómában avatta szenté, és 1999-ben tette meg Európa társ védőszentjévé. 2008 óta Szent Benedikta Terézia egyben a sziléziai Lubliniec védőszentje. Edith Stein, a filozófia doktora, 1891. október 12-én Jóm Kippur, azaz az engesztelés napján egy zsidó családban született Breslauban. Éppen 100 évvel ezelőtt, 1992. január 1-én vette fel a keresztséget. 1933. április 12-én, néhány nappal azután, hogy Hitler birodalmi kancellár lett, Edith egy levelet írt 11. Pius pápának és államtitkárának, Eugenio Pacelli bíborosnak, kérve őket, hogy emeljék fel szavukat a zsidó üldözés ellen. Edith 1933. október 14-én lépett be a kölni Kármelita kolostorba, ahol 1938-ban tett örök fogadalmat. A keresztről nevezett Teréz Benedikta nevet kapta, és életét a zsidó és a német népért ajánlotta fel. Tudományos munkát végzett, a lelki élet nagyjainak írásait tanulmányozta. 1938-ban a zsidóüldözés miatt elhagyta hazáját és a hollandiai Echt Karmelita kolostorába nyert felvételt. Itt írta meg Keresztes Szent Jánosról szóló a Kereszt Tudománya című könyvét. Amikor a holland püspöki konferencia 1942-ben nyilvánosan elítélte a nácizmust, és a főpásztorok állásfoglalását minden templomban felolvasták, Hitler megparancsolta minden zsidó letartóztatását, beleértve a más vallásra térteket is. Editet és nővérét, a szintén megkeresztelkedett Rózát is elfogták, és Auschwitzba deportálták, ahol 1942. augusztus 9-én kivégezték őket. Mivel Edith Stein az auschwitzi gázkamrába lelte halálát, majd elhamvasztották, így holttestjének nincsenek erekjéi, de a kegyhely rangjára emelt templomban kiállították annak a szerzetes ruhának a maradványait, amelyet a Karmelita belépésekor viselt. Olvassuk Vlodzsimir Redzsiok lengyel Vatikán szakértő cikkében, amelyel a Nova Bussola Quotidiana, az új mindennapi iránytű című olasz katolikus hírportálon jelent meg 2021. december 29-én. Jézus nevében Vértesajai László emlékedése. A kenyérszelés gyermekkorom gyakran vissza-vissza térő képe. Édesanyám úgy szorította magához baljával a kisbaba nagyságú 2 kilós kenyeret, ahogy bennünket kicsi korunkban, és aztán a kenyér védtelen testére belülről rajzolta a keresztjelét 3-szor is. Utána szelte fel és osztotta szét. Étkezés, Krisztus sors. Keresztet vetünk. Nyitott tenyérrel megérintjük a képére teremtett arcunk frontját, homlokunkat, aztán a tenyérrel a kereszt szárát rajzoljuk egészen életadó ölünkig, amit ortodox testvéreink teljesen tetőtől talpig magukra öltenek, szó szerint földig hajolva, még végül a fele barátra nyitó viszintes iránt jelöljük meg mindkét vállunkon. Minden keresztvetés egy kicsit verbális, szóbeli keresztelés. Szent jel, benne Isten erejével, az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében. Az evangélium meghallgatására 3 keresztet rajzolunk magunkra. Először hüvelyk ujjunkkal megérítjük a képére teremtett arcunk frontját, a homlokunkat, aztán a szó bölcsőjét, az ajkunkat, és végül a szívünket, amelyet ő a maga végtelen szeretetében egészen kikér magának. A gesztus térbeli mozdulat, amit elkísér a szó, együtt teremti meg a kegyelmi találkozást. Ennek a Szent Háromságos Isten neve megvallásnak rövidebb formája az egyszerű ősi invokáció, megszólítás. Jézus, Jézusom! Január 3-án, Jézus szent nevének ünnepén az egyház belemerül a név titkába, és hallja a Filippi levél fölséges szentpáli himnuszát, hogy Jézus nevére hajoljon meg minden térd a mennyben, a földön és az alvilágban, és minden nyelv hirdesse az Atyaisten dicsőségére, hogy Jézus Krisztus az Úr. És halljuk a Zsoltáros szavát is. Uram, mi Urunk, mi csodálatos a Te neved az egész világon. És látjuk az evangéliumban a Szent Családot a templomban, amikor elérkezett a 8. nap, hogy körülmeteljék a gyermeket, a Jézus nevet adták neki, úgy, amint az angyal nevezte, mielőtt anyja méhében fogantatott. Még éppen csak elkezdődött az Úr 2022. esztendeje, már is örvénylő titkok forgatagába kerültünk. Valóban, jó az Isten! Nekünk itt a földön elég egyetlen szó, hogy az egész misztériumot megérintsük. Jézus. Szépen mondja az igazság evangéliuma, a 2. század apokrif irata, a születéssel immár az Atya neve a Fiú. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, keddi adásunk véget ért. Figyelmüket köszön és búcsúzik a mai műsor szerkesztője, Vértesajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
Napindító. A Mária Rádió reggeli magazin műsora.